összesen 12 milliárd forint, amiből 7 milliárd maga a GYED, és de mindegy, ott plusz, mindegy, a 12 milliárdból 11 milliárd, az az ingyenes és kedvezményes gyerekétkeztetés maga, uh-huh. ami meg tudjuk, hogy nem a legszegényebbeknek megy. Na most a másik oldalon ugye ott van még a családi adókedvezmény, amit most növelni fognak a két gyerekes családoknál, ez se a legszegényebbeket célozza, mint tudjuk, 12,5 milliárd forint, és ott van az SZIA, a csökkentés, 125 milliárd forint. Uh-huh. Na most ez a másik oldal, ez 137 milliárd forint. Uh-huh. Tehát, hogy a dolog tökéletesen aránytalan. A szegényekre lényegében semmi. Semmi nem.
Köszönöm, hogy összefoglalod, mert a számoktól szerintem a hallgatók megrendülnek.
Bocsánat,
de azt
igen.
mondod, hogy tökéletesen aránytalan, azt jelenti, hogy ilyen módon eltolódik gyakorlatilag a közép, lecsúszó középosztálynak a rétege.
Ami megint csak nagyon igen. fontos, hogy ott igen. egy védelem legyen, csak igen. nem szabad közben elfelejteni.
Igen.
Azokat, akik már évek óta a semmiféle ilyen költségvetési forrásból plusz.
De egyfolytában az munkál bennem, hogy hol vannak a hordozói ennek a segítésnek. Tehát most képzeljük el azt, hogy most lehetne rendesen kezelni a dolgot. Szakadjunk ki a számokba, adatokba, egyebekből, szakadjunk.
És képzeljük a valóságból.
Nagyon-nagyon sok gyerek van, aki tulajdonképpen macerás az ő föltételrendszere, tehát nagyon nehezen nő fel. Ott működik a családjában a szegénység, mm-hmm. közvetlen őt is megnevezhetjük szegénynek ilyen módon, hogy mi a hordozója például annak, hogy rendesen egyen, tehát mik ezeknek a közvetítő intézményei, önkormányzat? Szóval, hogy hogyan lehet ezt a dolgot tulajdonképpen befordítani az ő segítésükre? Milyen eszközökkel?
Ja, hát én azt gondolom, hogy hát most elszakadunk a jelenlegi helyzetre, a táv, vagy nem kell elszakadni, a táblati cél. Azt gondolom, hogy az egy teljesen normális dolog, hogy a gyerek napközben iskolában van, óvodában van, és ott eszik, ez egy teljesen normális dolog.
Mint a finek.
De én azt nem gondolom normál, tehát a táblatos célnak mindenképpen azt gondolom, hogy a család az, ami képes arra, hogy hétvégén, meg szünetben, meg nem tudom, a gyereknek és saját magának is, uh-huh. mert ugye nagyon sok olyan kutatás van, ami azt mutatja, hogy lehet, hogy a gyereknek még jut ennivaló, uh-huh. de úgy jut neki ennivaló, hogy a felnőttnek már nem jut ennivaló.
Előre soroljuk a gyerekek érdekeit.
Előre, nagy százalék belőle. Persze uh-huh. mindenki tud találni 2-3 olyan családot, ahol ez nem így van.
Persze.
De a nagy többségnél az a helyzet, hogy a gyerek szükségletei, akár gyógyszer, akár étkezés, akár, az előbbre van, mind a felnőtt.
Tehát azt mondod, hogy a családok megerősítése a középponti kérdés, ugye?
Igen, és a családok és az emberek, úgy önmagukban az emberek, hadd mondjam, így megerősítése abban, hogy tehát egy olyan biztonságot nyújtani, ami sokkal kevésbé kiszolgáltatott. Tehát sokkal kevésbé kiszolgáltatott a mindenféle érdekeknek, körülményeknek, és a többiknek.
Hány tehát én szakszervezet azt gondolom, ért most hirtelen veled egyet? Magasabb jövedelmi és bérviszonyokat
nem,
gondolt.
Én nem erre gondolok, mert a magasabb jövedelmi és bér az ugye még akkor is a foglalkozás. Én azt gondolom, hogy a garantált minimum az egy nagyon fontos dolog lenne, tehát az, hogy az ember arra számíthasson, hogy bármi történik, van egy olyan minimum, ami neki akkor is rendelkezésére áll, és amivel kalkulálhat. Uh-huh. Ez nem a garantált jövedelem, az egy következő cél, igen, ugye igen. ez egy következő szint, de hogy ne eshessek le egy bizonyos a megélhetést legalább minimális szinten biztosító szint uh-huh. alá, tehát ne kerülhessek a padlóra, ezt garantálni és ezt megelőzni szerintem ez nem egyéni érdek különben, nem csupán egyéni érdek.
Mindenkinek az érdek.
Ez mindenkinek az érdek.
Ha fel tudjuk ismerni. De itt alapkérdés az, hogy ez miben jelentkezik ez a garantált minimum? Hogy gondolod ezt? Hogy jelentkezik ez? Például, mikor a családnak most mondjuk egy konkrét példát, élünk vidéken, és mondjuk, vagy Budapesten teljesen, de egy bármilyen kerületben, és azt érzékeljük, hogy szorít a cipő. Úgy tetszik, hirtelen sok kiadást támadt a családban, gyakran előfordul, elszakadt a cipő, meg szemeget kellett csináltatni. Nagy kislánynak meg egy csomó történet van, ami életszerű a maga módján, és most ugye diétázni kell a mamának, ugye, mert ugye, és akkor hirtelen megjelentek a többletkiadások, ugye? Akkor hogy kompenzál, hogy jelenik ez meg? Tehát hogy jelentkezik meg ez a garancia?
Most én azt hiszem, hogy arra, hogy betegség, hogy megnövekedő
kiadások.
Gyógyszerkiadások hasonló, erre egy garantált minimum nem alkalmas.
Milágos.
Erre a segélyezés és a különböző támogatások
Milágos.
Alkalmasak. De arra, hogy egy bizonyos szint alá, tehát egy bizonyos szintig garantálva legyen a jövedelmem, arra vannak eszközök. Különben nagyon érdekes volt a magyar rendszerben egy ideig egy ilyen. 2006-ban volt egy úgynevezett családi segélyezés.
Igen.
Ami úgy nézett ki, hogy mindenféle komplikált módon kiszámolták, hogy mennyi az egyfőre jutó, igen, meg mennyi a család jövedelme, figyelembe vették, hogy hányan vannak benne, hány felnőtt, hány gyerek, hány akárki, és azt mondták, hogy mondjuk egy öttagú családnak ennyivel kell rendelkeznie, és akkor megnézték, hogy neki mennyie van, és arra kiegészítették.
Minden esetben automatikusan.
Hát kvázi automatikusan, persze ez nagyon alacsony szinten volt meghúzva, de még így is az volt a baj, és tulajdonképpen aztán gyorsan jöttek a visszanyesések ebből, mert hogy adott esetben ugye ez többet jelenthetett, mint mondjuk egy minimálbér. Tehát itt mindig ez a munka ösztönző, ellenösztönző hatás az, ami bejön, és amivel foglalkozni kell, és ami mindig előtérbe kerül. Úgyhogy ez nagyon gyorsan visszalépett, de vannak most is ilyen tervek, tehát a nem régiben, nem is tudom mikor, tehát két éve volt, hogy dolgoztunk egy ilyen szociálpolitikai tervezeten, és ott a Mózer Péter kidolgozott egy nagyon érdekes, garantált minimum tervezetet, ami hát sokkal alacsonyabb összegekkel operál, de úgy megteremti ennek a biztonságát, és hozzárendel, és ez nagyon fontos, hogy hozzárendel egy csomó szociális szolgáltatást. Tehát, hogy nem azt senki nem gondolja azt, illetve van, aki, lehet, biztos van olyan, aki azt gondolja, tehát, hogyha itt hirtelen olajmezőket találnánk, és nagyon gazdagok lennénk két nap alatt, ami persze nem így megy, tudom, de mindegy, jön egy jó tündér, lerakna Magyarország közepén egy
családi
kupac.
Családi szinten lottóra szoktunk ugyanígy gondolni.
Na jó, mindegy, és mindenki nyerne a lotton egy ötöst, ettől még ez a probléma nem oldódna igen. sajnos meg. Tehát, hogy itt a szolgáltatásoknak és az anyagi biztonságnak valahogy együtt kéne járnia.
Message
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Darvas Ágnes egy nagyon nehéz témáról, a hazai gyermek szegénységről, és annak a legkonkrétabb változatára, a gyermekéhezésről kezdtünk el beszélgetni. Erről beszél ma a médium bizonyos része mindenképpen, és erről ezzel foglalkozott ma a parlament is, és hát végül is nem vette társadalmába ezt a kérdést, amitől meglehetősen nyugtalanak lehetünk, hisz mit fognak majd enni karácsony és szilveszter között a gyerekek. De igazából azt próbáltuk összerakni, hogy a dolog mennyivel összetettebb, és mennyire nem feltétlenül csak önmagában az éhezésről szól, ami a legdrámaibb része ennek az egész történetnek, hanem egy összetett feltétel hiányos helyzetről van szó, amire eszközöket lehet mozgósítani. Éppen arról beszélünk a szünetben, ez a jóléti államnak egy bizonyos elemeit próbáltad itt összerakni, és úgy tűnik talán, hogy ez egy leszerepelt műfaj, most úgy tűnik egy lecik az államok között, legalábbis a nagyon sokan.
Azért nem, ezt nem mondanám.
Én nem szeretném is így gondolni, de tényszerűen nagyon kerülik bizony szempontból az elszolgáltatások erősítését az elmúlt időszakban, azt érzékeltem, sőt, igazából csökkenő számban érzékelhetünk különböző térségekben létező és működő szolgáltatásokat. Rosszul érzékelem?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a 2008-as válságra azért nagyon különböző módon reagáltak az egyes országok. Tehát, hogy egyáltalán nem az a, most mindegy is, hogy teoretikusan éppen jóléti államnak, vagy nem annak hívják, de hogy a szociális ellátásokat, ha nézed, akkor nem fogták vissza a szociális ellátásokat.
Mások.
Ja, igen, rajtunk kívül, meg talán még, hát a görögök, de hát ott egy nagyon nagy krach volt. És sőt, megerősítették ezeket, akár a pénzbelieket nézzük, akár azért a szolgáltatásokban, hát mondjuk, hogyha ilyen alapellátásokat nézek, akár az iskolát is, vagy akár mondjuk a szociális területen, tehát ilyen olyasmit, mint a mi gyerekjóléti szolgálataink, azért azt a mozgolódást lehet látni így Európában, hogy ezek erősödnek, meg bővül a szolgáltatás rendszerük, meg egyre inkább, hogy mondjam, többféle professzió együtt próbál, tehát hogy azért itt nincsen egy ilyen visszalépés ebben a történetben.
És nálunk?
Hát nálunk, ugye nálunk egy nagyon érdekes folyamat van szerintem. Egyrésztről történnek mindenféle ilyen gyors jogszabályi változtatások. Ugye a legnagyobb probléma az, hogy általában nem szeretjük megnézni előre, vagy nem akarjuk megnézni, végig gondolni előre, hogy hogy is fog történni, és mi is fog történni, hanem bevezetjük a jogszabályt, és úgy azt várjuk, hogy majd az élet igazodik a jogszabályhoz. Ezt már elég sok, mondjuk a gyerekvédelemben elég sok éve csináljuk. És ugye az a helyzet, hogy még akár jó elképzelések is, nagyon sok, hát hogy úgy mondjam, ilyen szakzsargonnal, sok nem szándékolt és nem kedvező hatással valósulnak meg. És akkor most egy példa gyerekvilágból, ugye ott van a gyerekvédelem, a szakellátás, tehát ez a gyerek otthon, nevelőszülőnél, gyerekotthonban élő gyerekek.
Csak hallgatom, azt szeretném mondani, hogy alapellátás és egy szakellátás, a sokkal problematikusabb gyermekvédelmi eseteket már szakmai szinten próbálják intézményekkel, eszközökkel valamilyen módon ellátni.
Hát és
már
kiemelik a családjukból, ugye ez a legfontosabb. Ezek a gyerekek mindkét vannak emelve
van
a családjukból.
Így van.
Na most itt, ami történt az elmúlt években, egyrészt történt egy államosítás, tehát addig a megyei önkormányzatok kezében voltak ezek a gyermekotthonok és nevelőszülői hálózatok, és nagyon különböző, tehát mondjuk a főváros az háromszoros normatívát tudott nyújtani, tehát a központi költségvetéshez ő még dupla annyit hozzá tudott tenni. Voltak olyan megyék, ahol nem tudtak ehhez semmit hozzátenni. Na most történt az államosítás, az ember azt gondolta, hogy itt most valami felfelé nivellálás fog, tehát egy kicsit, hogy ne legyen ez az eszméleten szétszakadás, és javuljon a legrosszabb helyzetben lévő megyékben a gyerekotthonoknak az állapota. Na most nem ez történt, hanem az egész csúszik lefele. Tehát nem lehet pénz nélkül, tehát nem lehet állandóan pénz kivonni ezekből a rendszerekből, mert az lecsúszik. És ott van most, van egy nagyon, megint csak nagyon európai gyerekvédelmi gyámok vannak, Minden gyereknek van egy gyámja, 30 gyerekenként van egy gyerekvédelmi gyám, aki se nem a gyerekotthon igazgatója, se nem a nevelőszülő, hanem egy szakember, aki tőlük külön van, független, és tudja, elvileg tudná a gyerek érdekeit képviselni. Én most jártam egy megyében, ahol dolgozik, 300 gyerek van bent az intézményekben, és van 10 gyerekvédelmi gyám. Nincsen mobiltelefonjuk a gyerekvédelmi gyámoknak, pontosabban van bent egy...
Központi?
Nem, egy páncélszekrényben, mert nincsen hozzá előfizetés, tehát használhatatlan.
Értem.
A 10 gyámnak van 3 darab asztali számítógépe. Uh-huh. A laptop ismeretlen. Uh-huh. Nincsen közlek... Tehát, hogy mit akarunk tulajdonképpen, hogyha a legalapvetőbb feltételeket nem biztosítjuk, uh-huh. akkor bármilyen szép elképzelésünk lehet, ez az elképzelés a visszájára fog fordulni. Tehát nem fogja segíteni azt, hogy jobb legyen a helyzet.
Ez azért nehéz, mert úgy akarom, az elképzelés is ugye megbizonytalanodik. Miközben remek az elképzelés, mivel a megvalósítása több mint problematikus, ezért talán az elképzeléssel is szoktunk leszámolni, hogy ez nem elég jó, pedig be kéne bizonyítani. Tehát mondjuk, amit te mondasz, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy 30 emberhez hozzárendelve egy ilyen fajta dolgot. Igaz, a feltételek nélkül ez nem fog működni. És mondjuk nagyon sok olyan történetben, vidéken például sok esetben, nincsenek létező intézmények, ez a személyhez rendelt segítés az elképesztően fontos, még akkor is, hogy csak az érdekeit jelenti, nem feltétlenül direkt segítő, nagyon izgalmas. Mm. Ez az én most beszaladta a fejem. De ugye itt alapvetően a szolgáltatásokról beszélünk, ami nincsenek elégségesek, még a városokban sem, hát még vidéken, hogy mi van. És ezek a szolgáltatások meg ugye mennyire szolgálják például a szegénység megállítását, nem is tudom, hogy milyen szót használjunk a szegénységgel kapcsolatosan, egyáltalán, hogy fölvenni a szegénységgel valamilyen módon az ütéseket, mert az a helyzet, hogy ha azt mondod, hogy lefelé csúszik bizonyos szempontból a társadalom, mert azt mondtad az előbb ezekkel a számokkal, amíg az étkezésnél megemelik, az azt jelenti, hogy a döntéshozó tudomásul vesz, hogy a társadalmi csoportok bizonyos része fokozatosan úgy is csúszik le. Még akkor is, hogyha ez a döntés ebben az értelemben figyelmen kívül hagyja a retteltesen rossz helyzetbe lévőket, annak az elismerését is jelenti számomra mindenképpen, hogy csúszik valami le, amit nem szeretnénk.
Hát ezt jó, nem tudom. Ebben nem mennék bele, ebben nem vagyok biztos, de hát azt hiszem, hogy itt az a baj, hogy hát ezek, amikről mi beszélünk, ezek mind olyan fajta, hogy úgy mondjam, strukturális problémák, amin egy helyi szolgáltatás önmagában ugye nem tud. Tehát nem ő fogja megoldani a problémát.
Így van.
De nagyon sokat tud tenni különbe, egyszerűen azért, hogy élhető legyen az élet, és hogy adjon valamiféle perspektívát, tehát, hogy, mert ugye a legnagyobb probléma ez a jövőkép nélküliség. Tehát, hogy egyszerűen nincs miért felkelni, nincs miért bármit csinálni, mert ugye az ember nem jut egyről a kettőre. Ebben a szolgáltatások, mindenféle közösségfejlesztés, nagyon sok ilyen program működik, és ezek nagyon, hogy mondjam, azt kell mondjam, hogy hatékonyak, nagyon sok közülük hatékony, csak hát ez egy ilyen nagyon elaprózott és nagyon esetleges dolog, hogy hol van olyan ember, aki ezt kézbe veszi, hol van olyan karizmatikus ember, aki meg tudja győzni a helyi közösséget, hova jutnak önkéntesek és a többi, tehát hogy ez rendszerszerűen nem tudja a helyzetet kezelni, és az nekem, bocsánat, az alapvető problémám az, hogyha a jogszabályok ellene mennek annak, hogy ebből a helyzetből egy pici előrelépés legyen, ha a költségvetés ellene megy annak, hogy itt bármi jusson a legrosszabb helyzetben lévőknek, tehát a tökéletes, tehát ezt az önkéntességre és a karitászra és a emberbaráti szeretetre építeni, hogy majd az emberek megoldják mondjuk ennek a 630 ezer mondjuk legrosszabb helyzetben élő gyereknek, nem csak az éhezőkre gondolok, hanem azokra is, akik nagyon súlyos nélkülözésben élnek, lehet, hogy nem éppen az élelmiszerben, tehát ez egy olyan probléma, amit nem lehet az önkéntességre és az egyházi jótékonykodásra bízni.
Na ezért is kérdezem, hogy szerinted mi lesz most?
Mert hát ugye... most az lesz, most a jótékonykodás időszaka következik, jön a karácsony, és biztos mindenki, aki ebben tud tenni, nagyon komolyan fog ebben valamit tenni, de ez nem viszi, ez egy tűzoltás, ez nem viszi előre a dolgot, tehát ez nem nyújt perspektívát. Uh-huh. Ez annyit nyújt, hogy egy talán egy kicsit viselhetőbb lesz ez az ünnepi uh-huh. Történet. De például azt a részt, ugye, amit most egy picit itt a végén térjünk vissza a minimumra.
Így van.
Tehát ugye, akik azt mondják, nem kell feltétlenül minden szavukkal, tehát nagyon sok mindent mondanak, de közte azt is mondják, hogy ugye a szünidő, nem csak a nyár, általában a szünidő. Tehát mi lesz, amikor most bezár az iskola 2 hétre, vagy így nem van. Tudom mennyi időre. Tehát az, és itt van az, amin én most teljesen, tehát nem is értem, ami történik, hogy nekem egy másik törvénytervezetből úgy tűnik, hogy a szünidei gyermekétkeztetés, mert most már így hívja egy törvénytervezet, ugye azt fogja előírni ez a törvény, ha elfogadják, hogy a települési önkormányzat köteles erre, ha a jogosult gyerek szülője vagy törvényes képviselője ezt kéri. Uh-huh. Na de most ki lesz a jogosult? És itt van egy nagyon nagy visszalépés, hogy a jogosult már nem a rendszeres gyerek, nem a segélyezett gyerek lesz, hanem az ennél kisebb számú, igaz, még rosszabb helyzetben lévő, tehát szűkítjük a kört, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerek. Uh-huh. Erre fog adni a központi költségvetés pályázat útján pénzt. A simán segélyezett gyerek, uh-huh. aki ugye a 37.050 forint alatt él, azt, hogyha az önkormányzat akarja, etetheti. Uh-huh. Az az önkormányzat, ami már, ugye ezek a gyerekek általában nem Budaörsön élnek. Uh-huh. Tehát nem a jó helyzetű önkormányzatoknál. Az az önkormányzat, ami különbe is...
Tud bevételt csinálni. Tehát az...
Nem, az az önkormányzatnak kell majd ezt csinálni, aki nem tud bevételt csinálni.
Én erről beszélek. Igen. Erről. Tehát hogy a önkormányzat bevételei nagyon attól függnek, hogy milyen föltételek között működik. Tehát, hogyha igen. jók az intézményekkel ellátottsága, a gyárak meg egyébek vannak,
így
akkor
van.
Ott tudnak befizetések.
Iparüzési adó is hasonló, de hogy ezek a problémák általában olyan területen működnek, vagy olyan területen jelentkeznek, ahol ez nem jellemző, tehát ahol az önkormányzat is épp olyan szegény, mint sokszor az emberek.
De attól tartok, hogy ez a viaskodás tovább fog tartani.
Ez biztos.
Tehát egy talán, hogy jó lenne, hogyha legalábbis az emberek érzékelnek, hogy a mai döntés következtében van mozgásterük, hogy segíteni kell, mert muszáj, hogy a gyerekek legalábbis karácsony és szilveszter között legalább enni tudjanak rendesen, mert nem lesznek nyitva intézmények, és mert erre nem képeznek most költségeket, egészen valószínű. És aztán januárból újra kezdődik minden, természetesen. Már az új feltétellel, hogy akkor már a családsegítő és a gyermekülti szolgálat egy intézményben fog találkozni. De ez egy második téma.
Erről nem beszéltünk, pedig ez is érdekes.
Így van. Ez egy másik téma, és ezt majd más összefüggésben tovább folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm Darvas Ágival a folytatott beszélgetést, és köszönöm még egyszer, sok fontos dolgot megérintettünk. Remélem a hallgatók ebből volt, amit észrekeltek, és valamit a számokból maguk számára le tudtak fordítani, és ötre ezt a kérdést napirenden kell tartani mindenképpen. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm Somorjai Mátének a technikai közreműködést. Ezt hallgassák tovább a Civil Rádiót. Szabó András hallották. Viszont hallásra.
Oh yeah, oh my darling, stand by me. People come and stand by me.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.